Kedves hallgatóink, folytatódott a kegyességi konferencia sorozat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az eseményen elhangzottakról a szervezőt, a teológia tudományos rektor helyettesét, dr. Nagy Károly Zsoltot kérdeztem. Folytatódott a kegyességi konferenciák sorozat itt a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, és hát az imádság került terítékre, ha lehet így mondani. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy kegyesség, hogyan gyakoroljuk a kegyességet, akkor szerintem mindenkinek elsőre az imádság jut eszébe. Mégis mi a szerepe a kegyességben az imádságnak?
Hát ez egy jó kérdés, hogy kinek mi jut eszébe elsőre a kegyességre. A kegyesség konferenciák címadásában folyamatosan van egy kis polémia közöttünk. Én szeretném ezt a régi, szép magyar kifejezést megtartani, és visszahozni a köztudatba, és leporolni egy kicsit, mert hogyha valakinek azt mondjuk, hogy kegyesség, akkor arról sokszor a kegyeskedés és az üres vallásosság jut az eszünkbe. Holott itt nem erről van szó, a kegyesség alapvetően annak a szak kifejezése, vagy olyan gyűjtő fogalom, ami azt mutatja meg, hogy mit gondolunk arról, hogy hogyan kell a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat átfordítani a mindennapi életbe. Most ebben a fordításban valóban kulcs szerep jut az imádságnak. Volt egy előadónk, egy katolikus előadónk ráadásul, aki a nagymamájával folytatott beszélgetésnek a tanulságát hozta elénk, aki nagymama egyszer azt mondta neki, hogy az imádság olyan, mint amikor leülsz az Úristen mellé, ahogy egy barátod mellé is. Olyan mély kapcsolatban vagytok, hogy már nem biztos, hogy sokat kell beszélnetek, de jelen vagytok egymás mellett, és együtt lélegeztek. Most ez az együtt lélegzés adja meg az imádságnak az alaptónusát, és a konferencián tulajdonképpen azzal foglalkoztunk, hogy a egyház történet különböző századaiban hogyan határozták meg, hogyan gondolták át az együtt lélegzésnek ezt a sajátosságait a református egyházban.
Egyik érdekes előadás pont azt a történeti időszakot járta át, amikor a katolikus imádságból szépen átfejlődött, megfejlődött tovább, ha így lehet mondani, a katolikusok nem sérdődnek meg rajta, tehát ahogy változott a református imádságnak a szokásai. Nos, milyen, hogy mondjam, stációi voltak ennek, vagy lehet-e stációkra osztani, hogyan alakult át ez az egész?
Ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy itt nem fejlődésről van szó, sőt fejlődésről egyáltalán nincsen szó. Dienes Dénes professzor úr előadásának, illetve Balogh Judit professzorasszony előadásának, ők voltak a történeti kérdésnek a képviselői. Egyaránt a nagy tanulsága az volt, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig, tulajdonképpen amíg a puritanizmus el nem terjedt Magyarországon, tehát 17. század vége, második fele vége időszakáig, a református imádkozás olyan nagyon-nagyon sokban nem különbözött attól, mint amit katolikus imádkozásnak nevezhetünk, ha egyáltalán lehet így nevezni ezeket. Megmaradtak az imádságnak a formái, megmaradtak a kötött szövegek, nagyon hosszú ideig az imádság alapvetően kötött szövegeknek az újramondásának tekinthető, sőt megmaradtak a testtartásnak a különböző formái is, tehát a reformátusok ugyanúgy imádkoztak térdepelve, mint a katolikus testvérek, sőt hosszú ideig a reformátusok is vetettek keresztet, és nem találtak ebben semmi különlegességet. Amikor a formákban is megjelenik a változás, azzal a nagy társadalmi történeti folyamattal esik egybe, amikor megjelenik az az igény, hogy a református és különböző felekezetű közösségek határolják el egymástól magukat, tehát amikor a különbözőségekre kerül elsősorban a hangsúly, és akkor ezután válik az, ez elsősorban a puritanizmusnak a következménye volt, ezután válik az egyre fontosabbá, hogy mi nem vetünk keresztet, mi nem térdelünk, mi nem csinálunk ezt, nem csinálunk azt, tehát át is helyeződik a hangsúly arra, hogy mi az, ami nem, ahelyett, hogy mi az, ami igen. Ettől függetlenül persze a református imádságnak vannak nagyon fontos sajátosságai, tehát nagyon erősen bibliai alapozottságú. Persze ezt nem lehet azt mondani, hogy ez ne lenne meg a katolikus imádkozásban is, mondjuk a zsolozsmában. A másik nagyon fontos sajátossága a református imádságnak az, hogy áttevődik a hangsúly a saját szavakkal elmondott imádkozásra, sőt annyira, hogy a korábbi kötött szövegeket már negatívan értelmezik. Ezzel viszont az lesz a probléma, hogy a saját szavaival az ember nehezebben nyílik meg, nem csak az Isten előtt, hanem más emberek előtt is, és ez az imádkozás gyakoriságának, őszintességének, mélységének a kárára fog menni, hiszen egy idő után az ember azt érzi, hogy mit is mondjak, hogy is mondjak, milyennek a módja, hiszen az Istent azért még sem csak úgy kezeljük, mint egy havert. És így alakulnak ki nagyon sok esetben különbözőségek. Ugyanakkor azt láttuk, és a konferenciának ez volt az egyik legszebb mozzanata vagy vonulata, hogy ugye a kegyességkonferenciáról van szó, tehát nem csak beszélünk a kegyességről, hanem megpróbáljuk meg is élni. Ezért a konferencia reggelein és estein közös imádságok ilyen alkalmak vannak, és most különösen nagy hangsúlyt helyeztünk arra, illetve az Úristen helyezett itt hangsúlyt erre, hiszen nem terveztük így a dolgot, de minden egyes alkalommal rengeteg ilyen kötött szöveg közös elmondására került sor, aminek viszonylag kevés vagy ritka a helye a református vallás gyakorlatban, de egészen elképesztő volt érezni ennek az erejét és mélységét és közösség teremtő, közösség formáló hatását. Tehát azért is volt jó tulajdonképpen ezekről a történeti kérdésekről, persze nagyon sok más mindenről is volt szó, beszélni, hogy egy kicsit behozzuk a közös gondolkodásba annak a lehetőségét, hogy ezeket a régen, a gyökereknél még meglevő ima formákat, akár testtartásokat is, az imádság különböző alkalmaihoz kapcsolódó különböző típusú kötött szövegeket vissza lehetne hozni a református imádkozás gyakorlatába, akár a liturgiai, akár a magánáhítati gyakorlatba, és ezzel gazdagítani is lehetne az imádságot, illetve ezzel újra meg lehetne teremteni annak a lehetőségét, hogy visszatérve a kötött szövegekhez, átélve a közös tapasztalatokat, megújítsuk a református imádkozásnak a gyakorlatát.
Az egyéni ember életében változott-e a szerepe az imádságnak? Tehát ugye alapvetően az ember vagy hálát ad, vagy kér. Tehát hogy az ember személyes életében változott-e az imádságnak a célja, vagy mint eszközként való használata?
Ez a kérés és hálaadás, mint az imádság két alapvető formája, az, hogy így gondolkodunk az imádságról, ez is egy református sajátosság. Más felekezetek, katolikus testvéreknél sokkal komplexebben gondolkodnak az imádságról. Ez önmagában egy változást jelent abban, ahogy az imádságot, a csúnya szó, de tegyük idézőjelbe, használjuk az életünkben. Tehát amikor csak arról van szó, hogy nekem mindenféleképpen valamit egyföl mondani kell az Istennek, mert akár kérek, akár hálát az csak szavakkal tudom kifejezni. A kifejezésben ráadásul megint csak szavak állnak rendelkezésemre, tehát mondjuk a testemet nem használom, nem tudok térdre hullani és csendben lenni, mint hálaadás, vagy mint kérés, akkor így beszűkül az is, amit el tudok mondani. A másik dolog az, hogy, és ez egy nagyon hangsúlyos része volt az imádságról való gondolkodásunknak, megint csak nem terveztük, de a szálak olyan szépen összekapcsolódtak, hogy nagyon sokszor a mai ember csak úgy beleesik az imádságba. Tehát, hogy gyorsan összeteszem a kezem, és akkor mondom azt, hogy jaj, köszönöm Istenem, vagy jaj, ezt kérem tőled Istenem, és már megyek is tovább. Ezzel szemben az imádságnak, imádság történetének az egyik nagy tanulsága az, hogy ahogy Dávid István kolozsvári testvérünk fogalmazott, az imádságnak van előszobája, az imádságnak van küszöbe. A küszöb is a házhoz tartozik, ahogy ő mondta. Ezek a küszöb dolgok is az imádsághoz tartoznak, de azt jelentik, hogy az imádságra érdemes rákészülni. Mivel tudok rákészülni? Akár azzal is, hogy megérkezem például a saját testembe. A modern ember mindig máshol akar lenni. Mindig azt nézi az óráját, hogy igen, most 10 óra, 15 perc van, mindjárt megyünk máshová, jön a futár, jön, történik ez az amaz. Nem tudunk megérkezni a saját testünkben és itt lenni. Az imádságban viszont borzasztóan fontos az, hogy amint vagyok, úgy jövök, vagy úgy jöjjek, itt legyek a testemben. És erre rá kell készülni, időt kell hagyni az imádságra. Barnoszki Anita, a kollégám szokta mondani, hogy az idő teremti meg a teret. Igen, időt kell hagyni arra, hogy kialakuljon ez a kapcsolat, és az imádságban reflexívnek is kell lenni, és akkor megszületik, hogy hát miért is tudok én hálás lenni. Modern ember, főleg mi magyarok, aztán végképpen kevéssé tudunk hálásak lenni, mindig morgolódunk valamiért, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó. Az imádság annak a tere is, ahova behozzuk azokat a dolgokat, és ezzel behozzuk az életünkbe is ezeket a dolgokat, amiket meg tudunk nevezni úgy, hogy ezekért igen hálás tudok lenni az Istennek. És ha ennek megteremtem az idejét, megteremtem az alkalmát, el tudom képzelni azt magamban, becsukott szemmel, leülve, hogy igen, itt van az a virág, amit tegnap láttam, és ezért én hálás vagyok, és akkor ezt így megfogom, és magam elé hozom, ez már meggazdagítja az életünket is, és az Istennel való kapcsolatunkat is. Tehát, hogy mire használjuk, annak van egy ilyen amplitúdója tulajdonképpen, tehát, hogy elkopott az, amire használni tudjuk. Nagyon sokszor klisékben gondolkozunk az Istennel való kapcsolatunkban is. Éppen a katolikus testvérünk mondta azt, hogy nagyon izgalmas azt megfigyelni, hogy az Istennel való kapcsolatunk tulajdonképpen egy ugyanolyan jellegű, mint a többi emberrel való interpersonális kapcsolatunk. A többi emberrel az interpersonális kapcsolataink is elvékonyodnak, közhelyesek kívánnak, ugyanez érvényes az Istennel való kapcsolatunkra is. Tehát van egy ilyen leszálló ág, mondhatni, és most a kérdés az, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy a transzcendencia iránti igény, vagy ilyen csúnyán fogalmazzak, elhagyja, ugye népszámlálási adatokra utalva, elhagyja azt, ahogyan az emberek számára ezt az igényt az egyházak kiszolgáltak, és más utakat keresnek az emberek, meg tudjuk-e nekik mutatni azokat a tradíciókat, azokat a kincseket, amik az egyházban az imádsággal kapcsolatosan léteznek, és segítünk-e nekik abban, hogy visszataláljanak az Istenhez.
Ugye nagyon sokszor, sokat említette, hogy ugye Istenhez imádkozunk, tehát ugye a katolikus testvéreink azok szentekhez, vagy a szentek segítségével próbálnak imádkozni. Tehát, hogy ez a különbözőségnek ennek mi a háttere, tehát, hogy mi az, amiért ez a reformátusoknál megváltozott, hiszen ugye mi csak is Istennel tartjuk a kapcsolatot.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az egyik probléma az, hogy én nem vagyok katolikus teológus, tehát nem vagyok autentikus abban, hogy erre válaszoljak. Én azt gondolom, hogy a katolikus testvéreink sem a szentekhez imádkoznak, hanem az imádságnak a megcélzottja az minden esetben ott is Isten. Amiről szó lehet az, hogy van az emberben egy alapvető tudata annak, amiről a Szentírás sokszor beszél úgy, hogy az Isten és közöttünk van egy alapvető szakadék, egy áthidalhatatlanság. És hogy ezt az áthidalhatatlanságot mi nem tudjuk csak úgy átlépni, még Krisztusban sem tudjuk átlépni csak úgy, ugye mi reformátusok egyébként így gondolkodnánk, hanem kellenek olyan kapaszkodók, akik segítenek ezt a távolságot áthidalni, és azért vannak a szentek, azért fontosak a szentek, mert hogy ezek olyan kapaszkodók, akik felőlünk nőnek ki, mondjuk így. Mi reformátusok azt gondoljuk, hogy ezekre a kapaszkodókra nincsen szükség, vagy legalábbis ezt gondoltuk úgy általában, meg ezekről szólnak a hitvallásaink, és aztán érdemes megnézni azt, hogy hol tartunk, hogy merre vagyunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nekünk reformátusoknak is vissza kell hozni a szentek tiszteletét és a közbenjárásukra való appellálást Isten előtt, hanem komolyan kellene vennünk azt, hogy az a Krisztus, aki közben járó, az egy ember Krisztus is volt, és ember Krisztus is. És ebben az emberségében megláthatjuk a mi emberségünket, és ehhez tudunk kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyház szentjei azért szentek, azért lettek szentek, mert Krisztus emberségéből valamit nagyon jól megértettek, és nagyon jól meg tudták mutatni azt, hogy a mi emberségünk hogyan lehet része a Krisztus emberségének, hogyan lehetnek a mi emberi tulajdonságaink hidak abba az irányba, amerre a transzcendenst keressük. És azért gondoljuk őket közbenjárónak. Tehát, hogy valamit nagyon jól csináltak, mint egy Szent Márton, aki nagyon könyörületes volt. És ezzel megmutatta, hogy mit jelent a Krisztus emberségében a könyörületességet, mint ember megélni. Hogyan tudunk ehhez kapcsolódni? Nekünk az lenne a fontos, hogy látva egyébként az emberi példákat is, tehát azért mondjuk meg őszintén, hogy a nagy Szikszai György, akinek az imádságos könyvére olyan sokat hivatkozunk, írt egy másik könyvet is, aminek az a címe, hogy Mártírok oszlopa, amiben azt nézte végig, hogy az óegyház mártírjai, akiket a katolikus egyház szentként tisztel, azok miben lehetnek a református ember számára életpéldák. Tehát azért ezt nem kell elvetni gyökerestül, mi hajlamosak vagyunk, hogy mindent, ami katolikus, azt tagadunk, nem kell ezeket mindenestől elvenni, nyilván nem kérjük az ő közbenjárásunkat, mert tudjuk, hogy az egyedüli közbenjáró Krisztus, de ezeket a fajta példákat példaként tekintve közelíthetjük azt, hogy mit is jelent a Krisztust megélni ebben az életben, és hogyan lehet az, ahogy mi megéljük, kapcsolódás Krisztushoz, mint Isten fiához, és így közelebb tudunk kerülni magához Krisztushoz is, hogyha egy kicsit így az emberi perspektívából nézzük őt, amit elvesztettünk, mert hogy mindig transzcendensként tekintünk rá, és a transzcendenciát nehezen tudjuk megragadni, megérinteni.
Még egyetlen kérdés, hogy hát aki kíváncsi, hogy mi hangzott el ezen a konferencián, utólag hozzá tud-e jutni azokhoz a gondolatokhoz, amelyek ott elhangoztak?
Igen, a konferenciának lesz egy kötete, reménység szerint, ugye mindig reménységgel beszélünk csak a kötetekről, ez jövő ilyenkorra fog megjelenni, de addig is a konferencia előadásainak a hangfelvételeit és ahol van videófelvételeit, azt a konferencia honlapján, ami elérhető a Pataki Teológia honlapjáról is, közzé fogjuk tenni, és így mindenki részesülhet az előadásokban.
Kedves hallgatóink, folytatódott a Kegyességi Konferencia sorozat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, az eseményen elhangzottakról a szervezőt, a Teológia Tudományos Rektor helyettesét, dr. Nagy Károly Zsoltot kérdeztem az előzőekben.